Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában a Szabó Ervin atyával elkezdett beszélgetés, tanúságtétel második részét hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Egyszer csak megérkezik egy valaki, egy őszhajú ember, és azt hittem előjár, úgy gyorsan felálltam a székről, és mondom, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, azt mondja, mindörökké, ámen, na, melyik az én ágyam? Nézem, hogy parancsol. Azt hittem előjár, és mondta, hogy ő is kispapja, akkor menj nyugdíjba. Budapesten egy nagyon jelentős pénzintézetnek volt az igazgatója, nyugdíjba ment, nem volt házas, és egész életében végigkísérte a hivatásnak az érzések, fiatal korában ezt elnyomta magában, és akkor nyugdíjas korában majd eljött papnak, jelentkezett papnak, és akkor eljött a szemináriumba. Mi ezt úgy becézgettük mindig, hogy az öreg Imre. Szerettük, mert ő már azért nem tudta a fiatalokkal fölvenni ugye a versenyt, de igyekezett, és támogattuk, segítettük. A második, aki megérkezett, egy földmérő volt, aki 33 éves volt. Na és akkor ő tapolcai volt, és én szégyeltem magam, mondom, pedig én vagyok itt a zöld fülű, és mondtam nekik, figyeljetek, osszuk el a szekrényt, ami két szekrény volt, majd megjelent egy Sashegyi Tamás nevű harmadik szobatársunk, én voltam a negyedik, aki budapesti volt, ő meg 40-es éveiben járt. Na, ezeknek már volt sok mindenük otthon, beállítanak nagy táskákkal, nem tudták, milyen tér fogadja őket, és mondtam, nyugodjatok meg, én a táskám nekem elég lesz, oda tettem az ágyam mellé, mondom, úgy akkor én feláldoztam magam, de szándékos feláldozás volt, tehát nem egy önzetlen. Igen. És egy nagyon jó szobatársi csapat került össze. Nevettünk, tehát este 10 órakor kötelező lámpaoltás volt. És mi ezt folytattuk a szobában. Mindenki mesélt, tapasztaltak voltak. Én, mint kis fiatal hallgattam, hogy tehát ezek már mit tudnak. Akkor voltak kötelező páros séták, és ami akkor nem tetszett, vagy próbáltam lázadozni úgy magamban, mert nyíltan soha nem mertem lázadozni, azt az élet mindig bemutatta, hogy igazuk volt akkor az előjáróknak. A rektoratjának volt mindig egy mondata, majd visszakapja az élettől, majd visszakap. És olyan igaza volt, hogy mindent visszakaptunk. Nagyon szerettem ott lenni, kötelező volt a napi munka, kerti munka, felosztották csoportokra kispapokat. Az is jó volt. Sok mindent megtanultunk, amit az életben használt vettünk. Majd később...
Mikor volt a diakonus szentelés? Ugye az már egy komoly döntés az életben, a hivatással kapcsolatosan az életedben. Hogyan készültél rá, hogyan fogadtad?
A diakonus szentelésre nagyon-nagyon jól visszaemlékszek. 2002-ben volt, júniusban, és előtte volt egy egyhetes lelki gyakorlat. Ezt együtt végeztük a szeminárium falai között, miután mindenki hazament nyári szünetre, vakációra. Mi, akiket diakonussá szenteltek, ott maradtunk. Erdőben van a szeminárium, mély csend volt. Nem voltak már vizsgák, sokat tudtam magammal foglalkozni. Varga László atya tartotta, mostani kaposvári püspök ura a lelki gyakorlatot, és elmondta, hogy vigyázzatok, ti már itt a kötelékbe beléptek. Tehát mi akkor választunk. És én akkor úgy megijedtem, hogy én most egy életre szóló döntést kell hozzak. Nem ismertem magamra, megijedtem. Most, ahogy erről beszélek, ez az érzés most így bennem jön, és a régi elraktározott memóriából úgy előjön. Megijedtem magamtól, hogy én most egy életre szóló döntést kell hozzak. Az atya beszélt arról, hogy a pap a földön is pap, de a pokolban, a mennyben is, a tisztítóján ott is ezt a papi eltörhetetlen karaktert viszi magával. És én megijedtem akkor, hogy én most ilyen fiatalon, 18 éves kor léptem be, majd 23 éves, 20 éves fejjel életre szóló döntést kell hozzak. És Bementem akkor a szobájába, kértem tőle időt, és mondtam, hogy bocsásson meg, nekem mindig olyan tiszta volt a döntés, most megijedtem. És akkor azt mondta, nyújtotta a kezét, hogy gratulálok. Azt mondja, hogy ha nem ijedtél volna meg, akkor nem érezted volna a felelősséget. Azt mondja, hogy nem jelen, ha valaki könnyelműen ebbe lép bele, az a baj. És úgy bennem égett ez, és 2002-ben diakonussá szenteltek, 2003. június 22-én pedig pappá.
A pappá szenteléskor ugye mindig választunk egy mottót. Beszélnél erről, hogy mit választottál és miért?
Igen, hát nagy lázban égtünk, többen voltunk az évfolyamban, és mindenkit különböző helyen szenteltek. Voltak itt Veszprémben, voltak itt Kalocsán, Kaposváron, na, bennünket Nagyváradon, és akkor mindannyian az utolsó napokban azt kérdeztük, hogy na, mi lesz a jelmondatod. És én sokat, mikor mentem Veszprémbe, akkor mindig megálltam Székesfehérváron, Kaszap Istvánnak a sírjánál, és imádkoztam. Kértem az ő segítségét, direkt úgy mentem onnan, hogy tudjak megállni, és nekem nagyon tetszett Kaszap Istvánnak az élete. És ő írja, hogy következő mondatot írta, ez volt az én jelmondatom, ha hiszel erős hittel, és bízol a Szentlélek Úristen segítségében, amire szükséged van az apostolkodáshoz, azt megkapod. Nekem ez úgy mindig erőt öntött belém, és én ezt ki is írtam annak idén egy kis lapra, és mindig ott volt a szobámban. Nem tudtam, hogy lehet-e más idézetet is tenni, vagy csak Biblia idézetet, és elmentem a Spiri atyához, és kérdeztem, hogy Isten nyugtassa Mirhofer Miklós atyát, és kérdeztem, hogy atya, én ezt szeretném tenni primiciás jelmondatnak, Kaszap Istvántól egy idézetet. Lehet-e? És azt mondja, hogy szeretné előtte látni. Bevittem neki, és azt mondta, hogy hát ezt nyugodtan, hogyha megtartod az életben, akkor nyugodtan. És ez az én jelmondatom Kaszap Istvántól, hogyha hiszel erős hittel, és hiszel a Szentlélek Úristen segítségében, amire szükséged van az apostolkodáshoz, azt megkapod.
Hogyan tapasztaltad meg ezt az idézetet?
Tibor atya, ezt maximálisan megtapasztalta. Ezt nagyon, de nagyon. Annak idén mindig úgy imádkoztam, amikor pappá szenteltek, kis fiatal papként, hogy nagy erővel, lendülettel, meg naivan, hogy én majd mindent megoldok. Úgy imádkoztam, hogy Jézusom, te segíts! Ma már úgy imádkozok, hogy Jézusom, te csak csináld, majd én segítek. Mert érzem mindig azt, hogy az Úristen munkálkodott általam, és nem én. Tehát a Szentlélek Úristen, mert szükségem volt az apostolkodáshoz, azt mindig megadta. De úgy, hogy én csak segítettem. Ő munkálkodott, ő dolgozott.
Egy pár papi, úgymond pozitív élmény, amivel tudnád biztatni a mai fiatalokat.
Nekem
a
nagyon
saját életedből.
Éreztem mindig azt, hogy mikor pap voltam, pap lettem, nagyon jól esett az, hogy éreztem mindig a paptestvéreknek az tekintetét, hogy oldalról, oldal szemből, tehát nem szemtől szembe, hanem hogy a szemük sarkába úgy követnek és segítenek. Annyira jó leső érzés volt, hogy mindig éreztem a segítő szándékot. És ezt a Jóisten megengedte azt, hogy megtapasztaljam. Mert megtapasztaltam az életben, és már kezdő papként, mikor hazakerültem, és elkezdtem káplán éveimet, akkor
egy... Hol voltál tényleg káplán? Ezt is úgy közbehozárójelbe.
A Szent László templomban voltam káplán.
Ott kezdted?
Igen, ott kezdtem. És annak idején, most már elmondhatom, mert nem él az illető, mikor pappá szenteltek, az történt, hogy egy hölgy nagyon szerelmes lett belém. Nem azért, mert szép voltam, nem voltam szép, és nem is vagyok, nem valószínűleg, hogy a papi jellem tetszett neki. És az történt, hogy káplánkodtam, és külföldről minden várdi plébániának küldtek egy levelet, amelyben engem lejárattak. És püspökségre, mindenüvé, minden papi plébániára ez a hölgy, és külön nem tudom, hogy miket írt, már nem emlékszek rá, csak ekkor érezte meg a papi testvériességet, hogy mint káplánként Herman István atya temetésére mentünk, és a posta akkor érkezett az előtti napokban. És én nem tudtam arról, hogy kaptak levelet, hanem amikor megérkeztünk a temetésre, akkor odajött hozzám egy kép paptestvér, és azt mondták, hogy nézd, kaptam egy levelet. Fel se bontottam, mert hallottam a többiektől, hogy mi van benne. Csak sejtem, ha elolvasod, elolvasod, ha nem. Elolvastam ott a temetésnél, és hát, na most mondom, hogy ez egy feleség, azt mondom, hát ez egy beteg valaki. Oda jött hozzám egy idős papácsi, belém karolt, és azt mondta, testvér, látom, el vagy pirulva, azért az életben rengeteget fogsz kapni. És nevetett egyet a temetéskor. Nekem ez erőt adott, a harmadik pedig, mikor kérdeztem, hogy akitől megmertem kérdezni, hogy bocsáss meg, atyát, ön is kapott, akkor még úgy magáztam a papokat, az, én nem kaptam semmit, nem foglalkozok én ilyenekkel, menj már el. Ekkor éreztem, hogy ezek nem támadnak. Ezek segítenek, hogy egy rágalmazó levélre így magukba zárnak. Soha téma nem volt. Mentem a püspökségre, senki fel nem hozta. Akkor én már rákérdeztem a püspök úrtól, hogy meg a vikárius úrt, hogy elnézést kérek, hogy nem kaptak ilyen levelet? Tehát már jártam, hogy minden nap mentem valami ürütjel, hogy na, bújjon már ki a szagaságból, hogy kaptak-e levelet, és akkor rákérdeztem ott, hogy elnézést kérek, hogy nem kaptak levelet? És akkor lenyintettek, hogy hát nem foglalkozunk milyen dologkal. Akkor éreztem, tényleg semmi alapja nem volt, meg nagyjából már nem is emlékszem rá, hogy valamivel rágalmazott visszautasítás miatt, és akkor éreztem, hogy ezek magukba zártak. Hát ez egy családi közösség, ez a papság. Hát ezek nem támadnak, ezek tényleg velem vannak. Nekem akkor éreztem meg, hogy minden paptestvér bárhol van, bizalommal lehet hozzájuk fordulni, mert a bajban ismerít meg a barátot, hát még a testvért. Én azóta gyakran olvasom Scheffler János a pap című művét, és ebben van egy fejezet, hogy amikor a pap és a papi kapcsolatról van szó, és azt írja Scheffler János szentéleti püspök, hogy amikor egy pap látogat meg téged, kedves pap, akkor mindenedet, amit van, csak tedd ki elé, lásd vendégül, mert ennél nagyobb vendég soha nem fog hozzád érkezni. Tehát ez a legnagyobb igazság az, hogy mi, ha baj van, összezárunk, ha jóba vagyunk, akkor is nyitunk egymás felé. Én ezt éreztem az első héten, és most már, így több mint 15 évi papság után merem állítani, hogy én megköszönöm a Jóistennek azt a kezdeti levelet, mert nekem az egy jelt mutatott, hogy hát te testvérek közé jöttél. Tehát megérezted a testvéri kollégialitást, hogy figyelj, a bajba vagy, mi nem támadunk, hanem segítünk neked. És én merem állítani, hogy mai napig érzem ezt, hogy a bajban vagyok, segítek. Meg volt annak idején prefektusunk, ez már nem a szigorúbb, hanem egy másik prefektus, aki mindig azt mondta, hogy onnan mutatkozik meg, hogy paptestvérek vagytok, hogy egymás kisegítitek, helyettesítitek. Ha nem tud elmenni misézni, ott vagytok mellette. Én akkor még nem értettem, igazából most kezdtem ezt érezni 15 év után, hogy ha valaki megkér egy papi feladatra, paptestvér, akkor ott nincs nem. Tehát akkor igenis úgy alakítom az életemet, hogy nem mondok nemet, főleg, hogyha az evangéliumot kell hirdetni, és látom, el kell menjen való, el kell utazzon valahova. Nekem alapelvem, hogy kétszer nem mondok nemet. Először, hogyha nagyon muszáj, és másodjára pedig úgy alakítom, hogy másodjára nem mondok nemet.
Mert nagyon rokon lelkek vagyunk, mert ugye mióta itt vagyok már 5 éve, ugye Mária Rádiónál, tehát nekem nincsen plébániám, és nagyon sok pap meg szokott kérni, főleg nyáron, hogy helyettesítsen meg minden, és nagyon szívesen vállalom az ilyen dolgokat, ugye, mert nekem is hiányzik a pasztorációs munka, és akkor úgy bemenni a hívek közé, meg hogy ismernek is, és akkor na Tibor atya, és milyen jó, hogy van nekünk, és akkor én is mondom, hogy hát önök nélkül nem lennék én sem, és úgy tényleg ez van, hogy nem utasítom én sem vissza, soha nem utasítottam vissza egy papot sem.
Ezt érezzük nagyon, mi is, Tibor atya.
Nagyon-nagyon nagy dolog kell közben jöjjön, hogy én valóban egy papnak nemet tudjak mondani, és ez tényleg jó, hogy ezt te is így megerősíted, és remélem, hogy sok pap hallja, és ők is ugyanígy gondolják, vagy ha nem, akkor merítenek ebből, hogy biztos ezután úgy csinálják. Igen, nagyon jó, tényleg nemrég voltam papi lelki gyakorlaton, és a vikárius úr tartotta, Fodor József, és hát a háromszéki papságnak volt ez a lelki gyakorlat, hétfőtől csütörtök estig, délig, és ahogy jöttünk hazafele, hát mondta is a vikárius úr, hogy mennyire érződik a székely papok között az a humor, az a laza humor, az a szellemi ugratások, amik ott történtek, és ami úgy közelebb hozza az embert, ugye egy imádság, egy zsolozsma, rózsafűzés, szentmise után, kávézás közben, ahogy ott az ember ugratja a másikat látástól vakulásig, és ahogy hogy együtt tudtunk kacagni, nevetni, és amellett meg elmondani sok egyéni vagy magán nehézséget egymásnak, vagy gyónások történtek. Ez mind-mind annyira feltöltődő egy pap számára, legalábbis nekem, és úgy éreztem, hogy mindenkinek, és úgy gondolom, hogy itt nálatok is így van a Váradi Egyházmegye papságában, mert tudom, hogy ti is sokszor, vagy évente egyszer papi lelki gyakorlaton vesztek részt.
Így van. Én magam is hol szolgálok most azon a plébánián, hárman élünk együtt egyházi személyek, van a plébános, van a káplán, és van egy, hála Istennek, van egy gyakorlati évesünk, és én most is azt mondom, féltem ettől az együttlétén papokkal, mi nem értem azért együtt, tehát egy év élek, csak együtt másfél éve, féltem, de merem mondani, hogy nagyon nagy áldás, mikor a papok tényleg együtt élnek is, együtt dolgoznak, nem vagyunk mi szerzetesek, de azért az együttélés, meg az együttgondolkodás, én magam nevében merem mondani, hogy tényleg nagyon jó. Illetve az, amikor papok találkozunk, akkor az beszélgetés, mert jól mondták régen a rómaiak, hogy simili-simili gaudet, hasonló-hasonlónak örül, és egy papot csak egy másik pap ért meg. Tehát az ő gondjait, az ő örömeit csak egy másik pap érti meg. Szerintem ezek a mindennapi humorok, amik úgy segítenek, most éppen a tegnap óta nevetek magamban, magunkon, hárman élünk a plébánián egyházi személyek, és reggel közösen szoktunk zsolosmázni. És akkor nem mondok nevet, meg sem ki kérdezte. Hármon közül az egyik megkérdezte, hogy melyikről mondjuk a zsolosmát, a Szentről vagy a Nagyböjtről. És akkor hármunk közül az egyik évá szólt, hogy hát most kerüljük a szenteket, most Nagyböjt van. És azon spontánul jött tőle, hogy most kerüljük a szenteket, és a fejéhez kapott, és olyan jó üzen nevettük, hogy azóta most így mondjuk egymásnak, most kerüljük a szenteket. Főleg, hogy most van ez a vírusos hisztéria, most nem csak egymás kerüljük, hanem a szenteket is. Tehát mindennapi viccelődések, meg úgy ezek sokat jelentenek.
Hogyan fogalmaznád meg, hogy mi is a hivatás?
Húha, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Könnyűnek tűnik. A hivatásról könnyen lehet beszélni, de megfogalmazni nagyon-nagyon nehéz. Én úgy érzem, hogy ez egy folyamat, Tehát nem csak megkapja az ember, megérzi, vagy meghallja, hanem inkább Szentpált hívom segítségül. Olyan szépen mondja Timóteusnak, hogy figyelmeztetlek, szítsd fel magadban Isten kegyelmét. Én úgy érzem, hogy ez a hivatás, hogy minden nap felszítom magamban Istennek a kegyelmét, amire ő hívott meg engem. Minden nap gondolok arra, hogy nekem volt egy vietnámi kispaptársam, de mondom azt, hogy nagyon-nagyon vegyes társaság volt, egy matematika zseni volt. Dang Vu Zhangnak hívták, és megkérdeztem tőle, hogy Zhang, te miért akarsz pap lenni? És azt mondta tört magyarsággal, hogy én nem akarok pap lenni. Isten akar, hogy az legyek. És én azóta tényleg érzem, hogy nem csak én akartam pap lenni, hanem ő is akar, hogy pap legyek. De minden nap ezt fel kell szítni. Szítsd, figyelmeztetlek, mondja Szent Pál Timóteusnak, figyelmeztetlek, szítsd föl magadban Isten kegyelmét. Minden nap nekünk is ezt a hivatás kegyelmét kell, hogy éleszkessük és erősítsük magunkban és egymásban. Ez egy folyamat. Isten melletti döntés. Ő minden, én meghívott, minden nap hívít és erőt ad.
Mivel biztatnád azokat a fiatalokat, akik még nem döntöttek, még dilemmában vannak, mennének is, de mégsem?
Bátorság. Bátorság. Indulni kell. Az első lépések mindig a nehezek. Bátor, első lépés megtenni, elindulni, és menni. Bátorság. Bátornak kell lenni.
Hát kedves Mária Rádió hallgató, kedves nagymamák, kedves édesanyák, hát akkor itt van a vigasztaló és bátorító szó, hogy bátorság, ne féljetek. Küldjétek az unokákat, a fiaitokat, legyenek Isten katonái. Kedves Ervin atya, köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, és további humorral teli, kegyelmekben gazdag életet, papi életet és szolgálatot kívánok neked a Mária Rádió nevében is. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.